Sziasztok! Mi vagyunk a Libra More, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
Könyvekről, írókról, kultúráról. Ninával
és Mónival. Libra More. Hallgasd,
olvasd. Hát, sziasztok!
Sziasztok!
Ez az 52. adásunk. És túl lágyszívűek voltunk szerintem az előző adásban, úgyhogy most kicsit bekeményítettünk.
Igen, ha meg lehet találni egy botnak a két végét, akkor az ártatlan gyermekfőhősök után most átmegyünk egy kicsit mélyebb vízbe.
Kombinálni kellett volna egyébként, most gondolkodom, az mennyire jó lenne, mert hogy a deviáns és diszfunkcionális emberekről fogunk beszélgetni regényekben.
Igen. Kollégáinkat és barátainkat nem említjük, családtagokat is. Kihagyjuk.
Remélhetőleg fiktív, kitalált személyekről fogunk beszélgetni.
Bár ugye azért az egy nagyon érdekes dolog lenne, ha megkérdeznénk, hogy ezek az írók kikből merítettek a saját életükben. Ugyanis biztos, hogy van.
Egyébként én nézegettem listákat, pont erről, hogy ilyen top lista, ilyen most horrible, meg most evil szereplőkről, regény szereplőkről. Iszonyatosan hosszú listákat találtam, jobbnál jobb tippekkel, de tényleg, tehát hogy igazából bárkit megtudtunk volna, és nagyon, nagyon széles a spektrum. Ami nagyon érdekes, hogy a 19. századi, meg 20. századi elejé egyébként szintén, de főleg a 19. századi regények, azok mennyire tele vannak ilyen szereplőkkel. Tehát már így szinte már több, mint a 20. századi regények. Melyikünk
most kezdtem.
Deviánsával kezdjük. Kezdtem. Elmondom, hogy miért az apropó, akkor legyen jó. Az. Olvastam most egy nagyon-nagyon népszerű krimi sorozatot, a Négy majom gyilkos trilógiának az első két részét, ez a Negyedik majom és az Ötödik áldozat, és tényleg nagyon-nagyon népszerű, miről van szó, ilyen sorozatgyilkosos krimi. Szóval nekem az a bajom általában a skandináv krimikkel és meg a mostanában divatos krimikkel, az ilyen sorozatgyilkosos krimikkel úgy általában, hogy viszonylag könnyen ki lehet találni, és ezért szeretem én az Agatha Christie krimiket, mert ott így egy esélyed nincsen, hogy az Ausztráliában élő eltitkolt ikertest.
Egyébként azon annyit nevettem.
Az egész egyszerűen esélytelen.
Tehát arra nem jössz rá közben, hogyha az utolsó két oldalon bedobják.
Képzeld el,
hogy hát nem. Nina, azért nem. Van
meg
hova
ugye
fejlődni.
Kiskutya fogja majd lebuktatni a gyilkos. Úgyhogy, na igen, de nagyon szórakozható tényleg. Viszont ezek a sorozatgyilkosos sztorik annyira, tehát érdekesek sok szempontból, de pont nem emiatt volt ennyire olvasmányos, mert amúgy tényleg ezt pár órát le lehet darálni. Annak ellenére, hogy 4-500 oldalas könyvekről van szó, hogy a Negyedik majom meg az Ötödik áldozat is. Tök érdekes, ott pont, hogy az van, hogy a gyilkosnak a naplóját is olvasod, ami persze nem is annyira biztos, ez már kiderül a második részben, hogy tényleg annyira eredet és nem egy ilyen utólag meghamisított, vagy így ilyen megkonstruált gyerekkori napló. De tök érdekes, így inkább ez a személyiség és lélektan, tehát hogy így mik azok, amik ennyire megkülönböztetnek egy deviáns embert, egy nem deviánstól, tehát ez a fajta gondolkodásmód. Inkább ezek azok az aspektusok, amik szórakoztatóak.
És itt a deviáns főhős szimpatikus, szerethető?
Nem. Hát nekem nem sikerült megszeretni, úgyhogy nem tudom, hajrálnak. De ezt nem tudom, hogy van hiba. Meg igazából biztos sokan szeretik a Hannibal Lectert is. Én valahogy nem. Meg a Patrick Bateman, mint klasszik pszichopata. Tehát itt ilyen egészen beteg gondolkodás, és igazából nincs egyedül, ugye pont az fog kiderülni majd a második könyvben, hogy itt azért még vannak kis társai, akik kicsit nem az X-Men, ilyen fordított X-Men, hogy de van egy csapat ilyen egészen deviánsan gondolkodó gyerek, akiből ugye ilyen felnőtt lesz. Szóval ajánlom abszolút a Negyedik majmot, meg az Ötödik áldozatot is. Egyébként az a durva, hogy pont úgy ér véget az Ötödik áldozat, ugye ez a trilógia második kötete, még nem jelent meg a harmadik, azt hiszem angolul se, hogy iszonyatosan várod, hogy de basszus, ilyen cliffhanger teljesen a vége, hogy most úristen, mi fog történni. Teljesen, mint amikor így egy filmnek, egy sorozatnak elvágják az epizód végét, és akkor mikor van már jövő hét, amikor tudom nézni, hogy mi történt. Abszolút úgy ér véget. Tök jó. Az enyém az egy ilyen krimi volt, egy nagyon deviáns sorozatgyilkosról.
A tiédnek a végére azért beszúrom azt a kapcsolatban az a mondatothoz, hogy ne vegye el senkinek a kedvét, az, hogy tizedik oldalon kitaláltad, hogy nem tudom, a hallgatók biztos egy idő után valamelyikünk személyiségéhez közelebb érzik magukat. Olvastunk egy könyvet veled nemrégiben, ugyanazt a könyvet egymás után, a Fekete Vizilliumokat. Ott is, hát szerintem lehet, hogy egy-egyű volt az a szám a hanyadik oldalon, te már kitaláltad a nagyon komplex számomra. Tehát én az utolsó előtti oldalon fették fel az óriási csavart, és én akkor két napig visítottam. De tehát, hogy lesznek olyanok közületek, akik hasonlóan hozzám végig izgulni fognak, hogy mi a megoldás. Úgyhogy
bátran. Ez egy más dolog volt egyébként ott szállam.
Nem kell mosakodni.
Ne alázz. Szerintem tovább. Egyébként abban az is benne van, hogy én ugye fordítok regényeket, tehát egy kicsit másképp is látom valószínűleg a könyveknek a felépítését, meg azt, hogy, és egyébként ugyanez volt ennél a négy majmos dolognál is, hogy jobban ráérzel arra, hogy egy szereplőt miért hangsúlyoz annyira, hogy milyen szerepe lehet még, vagy hogy milyen infót hallgat el, és hogy lehet ezekre az ilyen kis apróságokra, amik ilyen logikátlanak tűnnek, vagy nem, vagy szöveg szintjén, hogy nem érted, hogy miért ennyire hangsúlyos, az ugye akkor árulkodó tud lenni, hogy valószínűleg nem véletlenül.
Figyelj azért.
De azért most ne kezdjen mindenki regényt fordítani, mert akkor egyébként elvész így magammal szemben is rossz, mert hogy az élvezeti faktort nagyon csökkenti.
Erre akkor két dolgot mondok, az egyik, hogy van egy barátnőm, aki fotóművész, és ő mondta azt, hogy mondtam, hogy annyira csodálatosak a képei tényleg, és mondta ilyen nagyon lesújtott hangon, hogy tudod, milyen fárasztó mindig komponálni. Mész az utcán, és te már nem nézel csak úgy bele, hanem mindig komponálsz. Tehát ez az egyik, valószínűleg nálad ugyanez van. A másik azzal, hogy én elkezdenék fordítani, ugyanitt tartanék 20 év múlva a helyzetfelismeréssel. Nekem volt egy olyan sztorim, nagyon nem ide tartozik, de tükrözi a személyiségem, hogy 2 évig dohányoztam úgy erős parti élet mellett, hogy minden éjjel elszívtam 2 hosszú piros multit, 2 doboz. Ami azt jelenti, hogy jó délután 5-től reggel 5-ig, de hogy mégis 2 doboz, és 2 év után ültünk egy társaságba, és megkérdezte a srác, hogy figyelj, Moni, te miért nem tüdőzöd le? És így visszanéztem, miért nem tüdőzöm le? Tehát, hogy én azt hiszem, hogy mindegy, ez most valahova bele fog illenni az adásban. Tehát, hogy 10 év fordítói tevékenység
után sem. De így kell egészségesen dohányozni.
Ennyi. Tehát ezért vagyok ilyen még, mint a mak. Mert akkor leraktam, akkor rájöttem, hogy nem érdemes dohányozni. De akkor visszatérve... Akkor most jövök én, és kiválasztottam egy olyan könyvet, amiről azt hiszem még nem beszéltem. Jonathan Lettemnek az Árva Brooklyn című regénye. Óriási hatással volt rám, amikor elolvastam. Visszakerestem az olvasó naplomban, és azt vártam, hogy... Mert már alig emlékszem a sztorira, hogy hatalmas véleményeket látok ott. 2007. januárban olvastam. Egy szót tudtam odaírni. Brutál. Akkoriban ez volt a szavamjárása, illetve azt tudtam odaírni, hogy you choose your battles, te választod ki a csatáidat, ami nekem akkor ilyen teljesen ilyen revelációval hatott rám, hogy úristen.
Életfilozófia.
Igen, hogy hát nagyon sokszor segített nekem azóta, és mondtam egy amerikai barátomnak, hogy milyen jó ez a regény, mert ez a mondat van benne, azt mondja, hogy ez ott teljesen ilyen minden másnap a családi bölcsesség. Úgyhogy, na hát ez is egy szép felismerés volt. Viszont ez tényleg nagyon, nagyon sokat segít rajtam, hogy nem kell minden utcába belemenni, amit benézel. De tehát, hogy éppen emiatt a Moit hívtam segítségül, hogy miről is szól ez a könyv. Arra emlékeztem, hogy a főhős egy Tourette-szindrómás fiú. Aha. Szerintem filmek is vannak már, amiben, mert a Tourette-szindróma egy elég karakteres szindróma, olyan, mintha ugatna az ember, és elkezd kiabálni, meg szitkozódni nagyon hangosan, és ezzel nem tud mit csinálni.
Igen, ugye teljesen akaratlan, nem tudja kontrollálni.
Pontosan. És hát nem nehéz belátni,
hogy... Ez nagyon hogy... mulatságosnak tűnik, hogy felháborító, mert az
pontosan.
A szándékosan csinált közben egyáltalán.
Közben egyáltalán nem, és hát az elég kevesen hallottak ehhez képest szerintem a Tourette-szindrómáról. Elolvasom nagyon gyorsan az összefoglalóját.
Jó.
A regény főhőse egy fianótás fiatalember. Lionel Estrog, főhősünk, ugyanis Tourette korban szenved, vagyis akaratán kívül össze-vissza kiabál, és mindent összefogdos. A kevésbé vonzó figurát kedvelik a nők, akiknek segédletével magándetektív lesz, már amennyiben annak számít az, aki megpróbálja kideríteni, miért és kikölték meg főnökét. Vizsgálódásának eredménye, hogy a maffia keze van a dologban. Amíg erre fény derül, addig az olvasó megismeri a buddhisták életét, az olasz alvilág jellegzetességeit és a japán konyha művészetet. Emellett számos epizód derít jókedvre, mert az író véleményét gyakran viccekbe csomagolva tárja elénk.
Ez tök vicces.
Nagyon, úgyhogy újra akarom olvasni. Ez egy ez tényleg nagyon állom, mert emlékszem, hogy hónapokig a hatás alatt voltam, tehát van mélysége is, és most, hogy így olvasom, tényleg emlékszem ezekre a dolgokra, de semmi másra. Az sokat elárul róla, hogy 1999-ben megkapta National Book Critics Circle Award-ot fikcióként, és 2000-ben pedig az Aranytört crime fictionként, ami azért
az
egy...
Az nagyon komoly.
Úgyhogy, és a nyelvi bravúrokra is emlékszem, nem tudom, hogy ki fordította, de a fordításból is átjöttek. Tehát emlékszem, hogy nagyon jó volt a fordítás. És ugye azt azért nem kell hangsúlyoznom, hogy ő nem, igazából nem deviáns, meg nem ártalmas, vagy nagyon szimpatikus figura, ő inkább csak diszfunkcionális karakter. Úgyhogy őt mindenképpen nagyon ajánlom, ha jó kedvel akartok ilyesmiről olvasni.
És, de akkor maradjunk még az ilyen nem ennyire durván jó. ártalmas főhősöknél, mert én egy egészen szórakoztató női főhőst választottam ki. Ugye mondtam az elején, hogy nagyon sok a 19. századi regényben az ilyen deviáns, most nyilván a kb. Összes Dosztojevszkij regényből lehet mondani, meg azért Dickens regényekben is bőven akadnak. William Makepeace Thackeray, aki Dickens kortársa volt, írta a Hiúság vására című regényt, borzasztóan hosszú, ilyen, szerintem ilyen 5-600 oldal. Nagyon szórakozott, az kötelező olvasmány volt az egyetemem, és én akkor jöttem el, amikor olvastam a Hiúság vásárát, amiből egyébként több, van egy film változat, Reese Witherspoonnal, és egy sorozat is, egy BBC sorozat, az elmúlt 15 évből szerintem. Nagyon-nagyon szórakoztató tényleg, ez a klasszik, ilyen nagyon sok fejezetes, amit ugye folytatásokban közöltek.
Igen.
És hihetetlenül kalandos, fantasztikusan jó képet fest a társadalomról, mert benne vannak ugye az és ugye különösen az angol társadalomnak rengeteg olyan rétege van. Ugye nálunk is egyébként ez megvolt, annak idején ugye egy különböző gentry, klasszik arisztokraták, arisztokrata családok, a közéjük vágyni akarók, megvásárolják az arisztokrata címet maguknak, tehát ezek a felkapaszkodott kereskedő családok, akkor nagyon hangsúlyos ugye a hadseregben szolgáló különböző társadalmi rétegek, és nevelőnők, ugye nem tudom, ugye slep, az ilyen családok körüli emberek. És nagyon érdekesebb az a Hiúság vására, ugye Becky Sharp ...nak hívják a főszereplőjét. Őt játsz a Reese Witherspoon a film változatban, aki egy ilyen... tulajdonképpen egy aranyásó. Tehát igazából nincs. Tehát ha majd nézed, valószínűleg nagyon sokan nem is értenék, hogy miért mondják rá azt, hogy egy ilyen gonosz, meg deviáns, meg diszfunkcionálisan, a kapcsolataiban így teljesen rosszul működő. Egy brutálisan számító, önző, és az nagyon érdekes, hogy nyilván ez egy nagyon ironikus regény, ugye Thackeray teljesen, de az, hogy mindenkit ilyen gúnyal ábrázol. Nem az van, hogy akkor vannak, akik egyébként a jók, és akkor ez érinthetetlen kategória, hanem nagyjából mindenkiről ugyanannyira gúnyos képet fest, és nagyon szórakoztatóak a leírások, meg a narráció főleg. És valahol ott van az, hogy nyilván meg lehet érteni, tehát hogy az, ahogyan bánt vele, az ilyen lenézés ugye, egész életében, érte, így a gazdagabb osztályok felől, vagy azoktól, a tagjaitól. Az persze kialakított benne egy olyat, hogy akkor is megmutatja mindenkinek, hogy ő már pedig ér legalább annyit, mint ezek az emberek, és hogy ugyanúgy el tudja érni ugyanazt. Van benne egy ilyen düh is. És hihetetlenül tehetségesen csinálja ezt egyébként. Tehát amúgy az ilyen számítás, itt valószínűleg ez egy ilyen kódex, egy ilyen kézikönyv lehetne amúgy a mai kor aranyásó hölgyeinek, hogy hogyan kell minél ügyesebben beférkőzni bizonyos körökbe, és hogyan kell elcsábítani férfiakat, meg milyen módszerrel lehet kit elcsábítani, meg hogy ugye őt egyébként rengeteg kudarc éri. Tehát az érdekes, hogy nem roppan össze ezektől. Tehát egy tökre nem érdekli, megy tovább, csinálja, és nyilván azért, ha megnézed azért az élete végén, azért ott a kérdőjel, hogy ez most megérte, valószínűleg ő egész másképp látja ezt. De tényleg ez egy ilyen nagyon-nagyon jó regény, nagyon, nagyon klassz, és nem csak ő az egyetlen deviáns ember ebben a regényben, ugye több száz szereplője van a Hiúság vásárának. Nyilván mindenféle módon, mindenféle hiúságról, meg gyarlóságról szó van benne, és ezeket nagyon jól ábrázolja a Thackeray. De aki szereti az ilyen nagy tablókat, és ugye benne van még a napoleoni háború, tehát egy nagyon jó történelmi kép is, azoknak én nagyon ajánlom. Tehát tényleg nagyon szórakoztató.
Tök jó.
És neked is van egy a kb. Abból a korban.
Van, egyébként ez a brutális. Tényleg nagyon döbbenet, hogy nem beszéltünk össze, és nem is gondoltam, hogy ebből a korszakból hozok. Az utóbbi adásokban többször emlegetett Budden Brockház Thomas Manntól, onnan hoztam egy karaktert, amely ugyan 1901-ben jelent meg, de az 1800-as évek elején játszódik, tehát hogy mit tudom én. És az is egy négy generációt ölel fel, és ez is egy kereskedő család, akik ugye a négy generációból az ükapa végül, aki a legjobban felvirágoztatta ezt a dinasztiát, és utána a fia, a főhősnek, a főhős Tamás. Egyébként ez is érdekes, hogy lefordították a neveket. Uh-huh. Tehát, hogy Krisztián, meg Tamás, meg, és a főhős Tamás apukája az, aki konszolidálta a vagyonukat, és Tamásnak jut az a feladat, hogy bekerül már a városi tanácsba is. Uh-huh. És hát viszont már a Tamás életében megtörik ez az egész tradíció, de Tamás még egy klasszikus fiú, viszont az öccse Krisztián erősen kilóg a családból. Tehát ebben a családban ő az, aki nem funkcionál megfelelően, ugyanis egyrészt, hát ugye itt is rengeteg oka lehet, hogy miért nem tudott a család nevéhez méltónak lenni, mert ugye az ilyen családoknál, akik be akarnak, pedigrét akarnak maguknak, azoknál még sokkal fontosabb az, hogy hagyományokhoz ragaszkodni, kiépíteni a sajátjaikat, tradíciót teremteni, és Krisztiánnak valahogy ez túl nagy nyomás, illetve nem is az a személyiség. Úgyhogy ő már ideje korán, már iskolás korában arról híres, a két testvér között az a különbség, hogy míg Tamás komoly, megfontolt, jól tanuló, addig Krisztián gúnytűz a tanárokból nagyon jó parodizál.
Tényleg emlékszem.
Igen, egy nagyon...
Egyébként,
igen, nagyon szimpatikus fiú egyébként, csak később, ugye aztán elkezd nőzni, lokálokba jár, ugye színésznőknek udvarol, akkor még az volt a nagyon, nem az együtteseket igen. Várja meg a backstage-be, hanem akkor még a színésznőket, színésznőcskéket pontosabban, mert ugye annyi vagyon nem kapott, vagy annyi költőpénzt a szülőktől, hogy igazán prominens színésznőket várhasson, meg Lübeckbe azért úgy nem is gondolom, hogy akkora színvonal volt, de tény, hogy egyre jobban elkezd elfajulni. Tehát először tényleg csak nyakára vág az örökség egy részének, és utána elkezd mindenféle betegségeket beképzelni magának. Tehát amellett, hogy kaszinóba jár, nem dolgozik. Bejár és szivarozik a munkahelyén. Először a családi vállalkozásból, utána eltávolítják onnan, mert már nem tudják nézni. Mindenféle helyekre elmegy dolgozni, trópusokra, Angliába, stb. És elkezd egy hipohondriát kifejleszteni. Tehát van egy ideggyenge vonal is benne, és a végén már érzi, hogy zsibbad az, tehát hogy teljes őrület van, és hát nem árulok el, gondolom, nagy... Tehát, hogy nem lesz jó vége az életének. Egy ilyen könnyűvérű nőt elvesz feleségül, aki bezáratja egy elmegyógyintézetbe, úgyhogy a vagyonából tud élni később, ami nem egy óriási vagyon, mert ugye nagy rész már a segére vett. Ugye itt nála szerintem főleg az van, hogy egyrészt kapott néhány rosszabb gént, és a nagy nyomás. Tehát, amit mondtál te is, hogy itt összeadódik nála, de főleg azt tényleg, hogy az elvárásoknak nem mindenki, van, aki mint bekisák, megy, mint az úthenger, és van, aki meg van veszten. Tehát a Becky Sharpnak nem volt vesztenivalója, igazából. Krisztiánnak volt, és nem is bírta, megrecsent. Úgyhogy egyébként nagyon jó ez is, és tényleg érdekes lenne a kettőt egymás mellett olvasni, hogy mi zajlott Németországban
nagyon,
akkor, amikor...
Nagyon érdekes egyébként ez. Én ugye összehasonlító irodalomtudomány szakra is jártam.
Nina.
És az pont ez a jó benne.
Igen, pontosan. Hát egyébként minden, az álom lehetett.
És egyébként igen, de tényleg ez a... Tehát ugye vannak ilyen büfészekok, akkor szerintem ez az egyik legszórakoztatóbb. Vagy igazából ez nem is büfészek.
Ez nagyon tartalmas.
Ez ilyen nagyon elhivatott.
Igen.
Ilyen hardcore.
Igen. Igen.
Őrülteknek. Ha azt rakod, hogy Thomas Mann milyen típusú társadalmat, vagy családot ábrázol, és ugye a Budden Brockház az nagyon hasonlít például a Forsyth Sagára abban a szempontból, hogy ugyan ez a felkereskedő családnak a felhívása.
Arról beszéltél az egyik első korai adásunkban.
Igen, ez nekem egy ilyen nagy kedvenc. Mert tényleg tök érdekesen tudja ábrázolni azt, hogy nekik mik a prioritások.
Igen, igen.
Társadalmi szinten, és hogy ezek hogyan hatnak a körülötteire, plusz a családban a generációkra.
Igen.
Tehát egy embernek az ambíciói, azok utána még több évtizeden keresztül, vagy akár évszázadon keresztül hogyan hat a leszármazottakra.
És egyébként azt is nagyon érdekes lenne megnézni, hogy különböző korokban milyen az, amikor felemelkedik egy család, nem a semmiből, de mondjuk a nem abba született, és hogy ők hogy tudják a, átadni tényleg az értékeket, mert hogy nekik elkezdenek fontosak lenni bizonyos értékek, és hogy a gyerekeiknek mennyire tudják ezt átadni, hogy ez nagyon korszaktól is függ. Hát nagyon messzire eljutottunk, ha eszünkbe jut valami, majd a következő adásban megbeszéljük. És akkor szerintem pihenésképpen, mert két óriási regény következik a szünet után, hallgassátok meg más stílusosan akkor a, az Amerikai Pszichó egyik legjellemzőbb zenéjét, a New Order-től a True Faith címűt, nem az egészet, mert nagyon hosszú. A végére úgy gondoltuk, hogy, hogy akkor legyen még egy, egy light-os, ártalmatlan, úgyhogy nem is voltunk olyan veszélyesek, mint amit az adás címe sugalt egyébként.
Nem, sokat egyébként kihagytunk azért az ilyen. Tehát most lehetett volna a Lolitában is például mondani a főszereplőt.
Nekem is.
Eléggé deviens emberről van szó.
Nekem is fel volt a listámon.
Pár ugye említettem nyilván Dickens, meg Dostoyevsky, főszereplők.
Meg hát azért a modern oroszoknál is, meg tényleg így a Stasuk is nekem listán volt, a enyhén alkoholista tankfőhősökkel.
Ami érdekes azért, hogy nyilván rengeteg ilyen szereplőt találni, mert sokkal érdekesebb személyiségek, tehát azért nagyon unalmas, hétköznapi jó embereket ritkán találsz regényekben, vagy legalábbis a jó regényekben, annyira nem ezekről szoktak szólni a jó regények.
De amit hoztam, az teljesen, többször beszéltem már róla, de nem ebből az aspektusból, Spiró György feleségversenyét hoztam, ami tényleg egy őrület, nagyon-nagyon-nagyon jó humorral megírt utópia, disztópia Magyarországról, és aki benne, mindenki diszfunkcionális egyébként, tehát mindenki egy idióta, de a főhős, Vulnera Renáta, akit később Magyarország királynőjévé fognak koronázni, olyan buta, mint a föld. Tehát azt nem érti, amit kérdezel. Tehát, hogy tényleg ez a... Akit úgy elképzelt ott, hogy zokni, lepatogzott, koszos, körömlakú láb, meg stb. Tehát ő tényleg az a típus. Hát nem tehet róla, oda születik, ahova születik, Albert falvára, ami nekem egy álomföld. Tehát, hogy, de hát ez ugye nem az igazi Albert falva, hanem 2030-as évek Magyarországának Albert falvája, ahol teljesen más lesz a helyzet. Tényleg, muszáj felolvasnom, tehát nálam jobban nem, tehát bocsánat, ennél az összefoglalónál jobban én se tudom elmondani, hogy miről szól a regény, és ki benne ez a csaj. A feleségverseny a 2030-as évek Magyarországán játszódik, közelebbről Kelenföld és Albert falva, panelek szabdalta határvidékén. Proletár regényes táj. Az országban a parlamentáris anarchia az utolsókat rúgja, a mostanság eszkalálódó világgazdasági válság akkor tájt lecsapó krízis hullámai, a korrupt közigazgatás, a cinikus és pitiáner nagypolitika és az etnikai konfliktusok tartatatlan állapotokhoz vezetnek. A regény nagy része ezt az erjedő bomló időszakot mutatja be. A szociális viszonyokat és a mindennapi életet a hattagú Vulnera család történetén keresztül ismerhetjük meg. A legkisebb lány, Vulnera Renáta lesz a regény főszereplője. A kelenföldi hamupipőke is rendelkezik egy egész életét és sorsát meghatározó tulajdonsággal, áttetszően buta. Ez is milyen kifejezés. Nem fogyatékos, nem műveletlen, hanem buta. És ha ez nem lenne elég, még csúnya és szegény is. A királyok nem ilyen aráról álmodnak, kivéve talán a kispesti villanyszerelőből átvedlő víkendházi királyokat. Az egész világot érzékeli maga körül, csak éppen nem tudja hova tenni a dolgokat. Ez annyira durva. Látni lát, mégis vakon hisz a dolgokban. A 16 éves lány családja tele van kétes alakokkal. Fivérei hol rendőrök, hol bűnözők, bár leggyakrabban a két foglalkozást egyszerre űzik. Miközben szűkebb családja kihal, a távoli rokonok egyre csak szaporodnak, és ami nyomasztóbb, közelednek is. Ugye ez leírva is üt, de amikor látod Renátát akcióban, tehát ez az, amikor ahova küldik, oda megy. Tehát tényleg ez a teljes butasággal az arcán, lehet, hogy meg se szólal az egész regényben, vagy nem tudom, olvastam háromszor egyébként. Tehát ő tényleg az, aki nem érted, hogy hogy él túl.
És akkor szerintem elég jó válogatást adtunk most így ebben az adásban a deviáns irodalmi alakokról. Úgyhogy reméljük, hogy találtok. És az azért érdekes, hogy tök sok műfaj volt.
Igen.
Gondolsz, abszolút volt benne humoros regény is, meg krimi is, meg történelmi regény is, családregény is, úgyhogy az a jó, hogy minden műfajban kell találni.
Szerintem eddig és ne tovább. Hagyjunk máskorra is egy kis örömet, jó?
Jól van. Úgyhogy akkor most ezzel zárjuk az adást.
Igen, és hát jó olvasást, és legközelebb valamiért azt mondom, hogy valami kicsit lájtosabb témával jövünk.
Legyen úgy. Sziasztok!